Múzeumban, és engedjék meg, hogy külön köszöntsem Kucka Péter családjának körünkben megjelent tagjait. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek erre a mai estére. Először is az elnézésüket kell kérnem, mert nem nekem kellene itt állnom, hanem Demeter Szilárd főigazgató úrnak, aki sajnos betegsége miatt nem tud körünkben lenni. Én Erlic János vagyok, a Petőfi Irodalmi Múzeum marketing vezetője. Különleges ez a mai este, és nem csak a hamarosan kezdődő, minden bizonnyal nagyon izgalmas Kucka Péterre emlékező irodalmi beszélgetés miatt, hanem azért is különleges, mert most van alkalmunk nagyobb nyilvánosság előtt bejelenteni azt a számunkra nagyon örvendetes hírt, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteménye egy újabb jelentős egységgel gyarapodott, és ez nem más, mint Kucka Péter hagyatékából származó 468 tételt számoló, elsősorban grafikai dokumentumokat tartalmazó hagyatéki rész. Ez a hagyatéki rész, ez elsősorban a Petőfi Irodalmi Múzeum művészeti tárának gyűjteményét fogják gyarapítani, illetve most is gyarapítja, hiszen december 2-án be is került a múzeumba. Egy bizonyos részét ott hátul a nekem jobboldali tárlóba meg is tekinthetik. Elsősorban grafikai dokumentumok, fotográfiák, a grafikai dokumentumok azok pedig olyan folyóiratokban tartalmaztak illusztrációkat, mint például a Galaktika is volt. Úgyhogy nincs is más dolgom, mint hogy átadjam a szót kollégámnak, Veres Miklósnak, aki a múzeumi dokumentációs adattár vezetője, és az intézményen belül a tudományos fantasztikus irodalom egyik szakértője, és ennek a hagyatéki rész bekerülésének egyik motorja volt, és azt gondolom, hogy Miklósnak is nagyon sokat köszönhetünk, hogy itt van, és ezt a mai estét is neki köszönhetjük, és természetesen majd az itt jobbomon ülő beszélgetés részvevőknek, akikről majd Miklós fog egy kicsit részletesebben beszélni. Nagyon jó és tartalmas estét kívánok Önöknek, maradjanak velünk most is, és jöjjenek el legközelebb is.
Nagyon szépen köszönöm a szót, én is nagy szeretettel üdvözlök mindenkit itt az estünkön. Ahogy elhangzott, különleges alkalom ez a mai. Emlékezünk ugyanis, Kucka Péter halálának most van a 20. évfordulója, és ez adta az apropót arra, hogy ez a kerekasztal itt összejön, és Kucka Péterről, az ő munkásságáról beszélgessünk. Nagyon sokoldalú tehetségű író és szerkesztő volt, a Galaktika főszerkesztője, és ahogy János elmondta, a grafikai hagyaték rész az most bekerült a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményébe, így ez teszi fel a koronát erre a mai alkalomra. Érdemes ezekből megnézni majd a tárlókat, hogyha a beszélgetés véget ér. Ott önök mögött van két tárló, az egyikben a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményéből válogattunk anyagokat, a másikból pedig a család által kölcsönben adott kéziratokat és fotókat tudják megtekinteni. Az est további részében felolvasást fognak hallani Kucka Péter műveiből, fordításaiból, Orbók Áron színész tolmácsolásában, majd ezután következik a kerekasztal beszélgetés, Képes Gábor költő moderálásával lesz sor kerül a beszélgetésre, és hagyd mutassam be a résztvevőket, Szepes Erika irodalomtörténészt, Esárdi Margit irodalomtörténészt, és Földeák Iván fordítót. Minden bizonnyal egy nagyon tartalmas beszélgetést fogunk hallani, amelynek végén ismételten egy rövidebb felolvasás következik, és nagyjából ez is lesz az est forgatókönyve, érezzék jól magukat. És akkor átadom a szót Gábornak.
Köszönjük szépen! Hát kedves barátaim, annyit el kell áruljak, hogy két kiváló egyetemi tanárommal ülök itt, de mielőtt erre rátérek, átadom a szót a színművésznek.
Köszönöm.
Kucka Péter, a torony. A végtelen számú lehetőségből az egyik megvalósítható változat, részlet. Toronynak akartam épülni én is. Toronynak. Talán a félelemtől, hogy fejemet bátran emelhessem. Ne üthessen büntetlen az arcomba senki. Hogy másoknak is jó legyen az, ami legjobb a szívemben. Másoknak is örömére legyenek az ujjaim közt képen, kéken átpattanó szikrák, a színes selyemszalagok, amiket tréfás varázsló a nézők füléből húzok ki. Gyógyszer lehessek, eső a szomjas füveknek, mozdulat a szerelmeseknek. Szó lehessek a némáknak, némának, a dadogónak, akinek görcs markolja torkát. Igazság lehessek, színes szivárvány, vagy szénnel húzott fekete vonal. Igazság lehessek, egyszerű, mint a márványlapon a csillogó, gömbölyű vízcsepp. Akár a fehér papírosra kárminnal festett egyetlen írásjel. De megöl engem az, amit legjobban szeretek. Elpusztít, amiért életemet adnám. Ami legtisztább bennem, azt mondják legfeketébbnek. Sárnak mondják a tisztát. Értékes, fényes köveimet kihajítják a legostobább szemét rakásba. Elvágnak élő gyökereimtől. Vizet öntenek eleven melegítő parazsamra. Kurjongató seregek robognak rajta át, vaspatkókkal földbe tapodnak. Márványomból meszet égetnek, maltert kevernek rossz kaibákhoz. Nem lehetek gyógyszer, nem lehetek eső. Jó szó, megnyerő mosoly, szép mozdulat sem. Nem lehetek az, ami vagyok. Nem lehetek egyszerű bizalom s okos igazság. Kucka Péter, 1957, hajnali négykor. Hajnali négykor tank fordult be a Lánchíd előtti térre. Forgatta ágyúja csövét, majd az alagút feketén ásító szájára szögezte. Egy másik a Gellért hegy felől tiporta végig az Attila utat, s befészkelte magát a Betlen udvar nagy háztömbje mellé. Tonnái megnyomták a puha földet. Jöttek a hírek a telefonban. Aztán megláttuk a harmadikat éppen ablakunk előtt kúszni a várba vezető lejtős úton. Egykori paloták romjai alatt, ahol nem is oly rég, bár ezt nem láttuk, elődei mászhattak dübörögve recsegő lánctalpakon a németek ellen. De most ránk néztek gyors tüzelőfegyverei. Éppen ablakunkra. S az ajtól felri a gyerekek félelmükben kifutottak a konyhába. Vitték a Bilit, s a nagyobb lányok kivonszolták az öccsük gyerekágyát is, mert házunk udvari oldalán védettnek érezhették magukat. S hívtak minket is, ám én azt mondtam nem, mert hát hogy lőnének ide, ha mi nem tüzelünk rájuk. És megszólalt a telefon. Izgatott hang, rossz magyarsággal beszélt, s kérdezte, én vagyok-e, s hívott. Ha akarom, menjek a jugoszláv követségre, ott vannak már a barátaim. Nem, mondtam én, maradok a családdal. És ekkor lövöldözni kezdtek a közelben. Nem tudni kik, puskák szóltak. Géppisztolyok kelepeltek. Délután már hozták a szomszédok a híreket. Kenyérért a déli pályaudvari mellé kell menni. Barikád áll szemben az alagúttal, tömvekővel a villamos sínyeire tolt vasúti vagonok, és hogy a ruhabolt nagy kirakatát betörték, és elvitték belőle a kabátokat. És valaki nagybetűkkel felírta a tettesek hovatartozását. És egy kesztyű is ott hevert az üres kirakatban. Fél pár igazi tankista kesztyű. 1957. január 5. Ray Bradbury marsbéli krónikák, fordította Kucka Péter. 1999. január, rakétanyár. Egyik percben Ohio-i tél. Zárt ajtók, csukott ablakok. Fagytól megvakult üvegtáblák. Csüngő jégcsapok minden háztető ereszén. Síjelő gyerekek a lejtőkön. Bundába burkolt háziasszonyok, akik, mint nagy, fekete medvék cammogtak a jeges utcákon. És egyszerre a hőség széles hulláma öntötte el a kisvárost. A forró levegő hullámzó tengere, mint amikor valaki nyitva hagyja egy pékség kemencéjének ajtaját. A meleg lüktetett a házacskák, bokrok és gyermekek körül. A jégcsapok lepottyantak, dirib darabra törtek, elolvadtak. Felpattantak az ajtók, kitárultak az ablakok, a gyerekek ledobálták gyapjú ruháikat. A háziasszonyok lehullatták medvejelmezüket. A hó olvadt és előbukkant a múlt nyári, régi, zöld pázsitja. Rakétanyár. Ide-oda röpködtek a szavak az emberek között a nyitott, szellőző házakban. Rakétanyár. A meleg, sivatagi levegő megváltoztatta a jégvirág mintákat az ablakokon. Letörölte a művészi munkát. A sílécek és ródlik egyszerre haszontalanná váltak. A hó, ahogy a városra hullott a hideg égből, forró esővé változott, mielőtt földet ért. Rakétanyár. Az emberek kihajoltak csepegő verandáikról is, figyelték a vörösödő eget. A rakéta a kilövőtéren állt, rózsaszínű tűzfelhőket és kazánhőséget fújtatott. A rakéta hatalmas fúvókájának minden lehelletével nyarat hozott ezen a hideg téli reggelen. A rakéta éghajlatokat teremtett, és egy rövid pillanatig nyár borult a földre.
Kedves barátaim, elnézést, hogy nagy lelkesedésemben előbb kezdtem volna a kerekasztal beszélgetést, megérte meghallgatnunk ezeket a gyönyörű műveket, de amire rá szerettem volna térni az az, hogy két kedves egyetemi tanárommal, Sárdi Margittal, aki tudományos fantasztikus irodalomra tanította az ELTE-n, és Szepes Erikával, aki pedig mai magyar költészetre, verstanra tanított, mind a ketten sokfél évet átívelő szemináriumokon. Egyszer már tartottunk kuckaestet, az 2004-ben volt, ha jól emlékszem, 2004 körül. Igaz, hogy az ELTE bölcsészettudományi kar adott hozzá egy termet, de azért egy picit underground volt az a kuckaest. Ehhez képest most, hogy a elhunytának a 20. évfordulója van, ez, ha jól számolok, a harmadik vagy negyedik Kucka Péter emlékezés idén. Tehát fölfigyeltek erre a kiváló alkotóra, és hát most a Petőfi Irodalmi Múzeum vörös termében ülünk. Nagyon köszönjük a lehetőséget. Én nem akarok túlterjengeni, mint moderátor, ezért beszélek most, hogy utána egész óra alatt visszafogjam magam, hanem azt szeretném, hogyha három blokkra osztanánk ezt a beszélgetést, és kezdjük Kucka Péterrel, a költővel, mert azt hiszem, hogy ő költőként vált először ismerté. Erika, hozzád fordulok, aki jól tudom a Digitális Irodalmi Akadémián is, mint Kucka szakértő, vagy ismert, és mint költőt ismered őt.
Ki kell próbálni, mert ráültem.
Ott a gombot próbáld meg fölkapcsolni.
Föl.
Most
jó.
Most jó? Hallani? Jó. Hát egy nagyon jellegzetes közép-kelet-európai értelmiségi sorsról van szó. Pétert a mamája nevelte három gyerek, három testvére együtt. Nagyon-nagyon rossz sorban, szegénységben. Ennek ellenére ő költő akart lenni. Nem fogok felolvasni mindazt, amit bejelöltem, mert rengeteget jelöltem be, de az első, a beköszöntő versét, mert az annyira jellemző, nem csak rá, hanem egy csomó olyan fiatal magyar költőre, akik berobbannak valahogy a költészetbe, és azt hiszik, hogy akkor meghódítottak mindent. Ja, tegnap este, hogy kinyújtóztam, mint ravatalon a halott, meghitt és mégis merev pótban, stán a szívem is hallgatott, íme váratlanul nőni kezdtem, váratlanul és hirtelen, a házunknál nagyobbra nőttem, nem tudom, hogy történt velem. Már nem tudom pontosan, hogy volt, hegynél nagyobb lett a kezem, szemem a tavaknál nagyobb lett, és átléptem a tengeren. Mint cseppfolyós gáz, ha kiömlik, spárolgni kell a szabad levegőn, úgy nőttem én is, az űrbe dugtam karomat, és nőttem jobban, egyre nőttem, tudtam, hogy az ég én vagyok, és tudtam, hogy bennem kerengenek a nap, a hold és a csillagok. Hát ilyenfajta betörést a költészetben ismerünk, akár Vörös Sándortól is, hogy fűn fekszem háton, szemem égbe mártom, fűre fára hegyre, irogatok egyre. De mondhatnék mást is. Na most így kezdődött Kucka Péternek a költészete, és váltott, ahogy a magyar történelmek a sorsfordulói bekövetkeztek, az ő sorsa, élete nagyon szorosan kötődik a magyar történelem sorsfordulói. Az első ilyen természetesen 45 volt, ami ő neki felszabadulást jelentett a szó szoros értelmében, megszabadulást a nyomortól, és felszabadulás olyan eszmék alól, amikben ő soha nem hitt. Viszont elkezdett hinni olyan eszmékben, és ezért paradigmatikus az ő élete a 20. században, olyan eszmékben, amik szintén kívülről rátukmáltak voltak, és ő ezt átélte, tehát ő egy meggyőződéses, harcos, militáns, stb. Kommunista volt, aki olyan verseket írt, amint 45 és 48 közös, ez meg utána is egy darabig, írni szokás volt. És nagyon nagy bűnöket is követett el ezzel a nagy lendülettel, mert leszólt mindenkit, aki nem ilyen verseket írt. Belekötött Nemes Nagy Ágnesbe, Lengyel Balázsba, Pilinszkibe, és sok másokba, akik hát ugye a maguk polgári költészetét írták rendületlenül, Kucka pedig írta a maga politikai agitáló költészetét. Nagyon érdekes volt ez a történet, mert az egyik kötete, itt van a kezemben, a Testamentum volt az, amiben belekötött a költőtársakba, a másik, a Jó Napot című kötete, ez hozott neki Mennyet és Poklót. Amennyiben ebben van egy Nyírségi Napló című műve, és ezért a Nyírségi Naplóért küldték ő Sarkad Imrével együtt ilyen országjáróra. Nézzék meg, hogy is néz ki ez a magyar világ. A Sarkadi teljes depresszióval jött haza, és ő tulajdonképpen Kucka Péter sem volt különösebben lelkes, de azért leírta, hogy hát igen, itt serken a vetésre, nem lenne baj, ha jobban serkennek, tehát egy kicsit ilyen fanyalgó verseket írt. De van egy olyan vers benne, emiatt a kötet miatt egyébként megkapta a Kossuth-díjat. Van benne egy olyan vers, ami miatt nem, hogy a Kossuth-díját akarták volna elvenni tőle, hanem Szilenciumra küldték. Ezt mindenképpen olvasom, hogy érezzék, hogy mi az, ami megváltozott benne ezen az országjáráson. A Nyírségi Naplónak egy része, most elment ez a elnézést, igen, egy öreg asszonyról szól. Az öreg asszony megállott a dűlő sarkán, a vedlet akácfák alatt, oly szürkén, mint egy vizekbe merülő roncs ág, vagy hétköznapi gondolat. Stompán, mintha a föld szólalna meg, beszélt, szórta a panaszt és az átkot, ezt a jajokkal és Istennel kevert vad litániát, sötét miatyánkot. Keskeny válláról csengve földre csapta a munkától kifényesült kapát, és vékony öklét úgy döfte magasba, akár a szélben országúti fák. És szájából a fogatlan üregből szaggatottan és csúnyán bugyogott, mintha a gyomor nehéz ételt vesz föl, a zogogással elkevert szitok. Ez megy tovább az öregasszony leírása, nem akarom végigolvasni. A lényeg, és zokogott a kicsi öregasszony, már nem átkozott senkit, csak magát, megvert kutyaként nyöszörgött panaszlón, remegve, mint az országúti fák. Csitult lassacskán, s fekete kendőt arcába húzta, aztán vontatott léptekkel, mert várta a szedetlen föld, minket az ülő sarkánál hagyott. elvtársak ott az északi falukban, hogy gyárak füstjét nem viszi az ég, hol nem dörög vasút és nincs meg villany, megláttátok ezt a nénikét? Nektek kell lenni jónak, és tettnek jó szónak, emberi fénynek, stb. Tehát ez a megtámadás az elvtársaknak, akik leküldték őt azért, hogy jókat írjon, és ő meglátta ezt a nénikét, akivel meglátta a magyar falut és a magyar falu népének a helyzetét. Szilenciumot kapott. Először Kossuth díjat, aztán szilenciumot. Egy magyar sors. A szilenciuma eltartott egészen 56-ig, sőt, hát aztán tovább is, de 56-ban már publikált. Az 56-os viselkedését, természetesen a kiállásáért újabb szilencium következett, és tulajdonképpen 1994-ig nem jelent meg semmit tőle. 94-ben, hála Benke Lászlónak és a Hétkajcák kiadónak, Út a folyóhoz címen megjelent egy összegyűjtött versét tartalmazó kötet, egy vastag nagy kötet. Az Út a folyóhoz címre csak annyit kell mondanom, mert nem véletlen ez a címe. Vergiliustól választotta ezt a sort. Vergiliusnál az Út a folyóhoz, a halál folyójához, a létéhez vezet, és Kuczka is úgy érezte, hogy ő most elkalauzolja barátait, társait valahova le az a világba. Van is egy Pokol tornácán című verse, és valóban úgy viselkedik, mint ahogy Dante kalauzolta. Dantét kalauzolta Vergilius. Na most ez a Dante nem véletlenül említem meg. Egy nagyon érdekes gondolatot hozott Kuczka agyába, kezébe. Elkezdett háromsoros verseket írni. Ugye a tercinákra gondolok, nem versesek voltak ezek a tercinák, nem is voltak jambikusak, tehát nem volt a szabályos Dante vers, a Dante tercina, hanem egy olyan fajta háromsoros vers, amit Kuczka itt kidolgozott magának a Pokol kapujánál, és ezt a háromsoros formát vitte élete utolsó kötetéig is. Hát sok mindent írt közben. Mutatom ezt a kötetét, hogyha valaki hozzájutna. Ez a Út a folyóhoz című kötete, amiben összegyűjtette 62-től 94-ig a verseit. Ebben van egy nagyon szép ciklusa, hogy lássuk, hogy milyen ideáljai, milyen példaképei voltak Vörös Marti Mihálynak a halálára. Csodálkozhatnánk, hogy miért nem egy tisztán forradalmi költőt, egy ilyen szenvedélyes, lendületes, kezével, lábával hadaró mozdulatokat végző ember. Miért pont Vörös Martit választotta? Miért nem Petőfit, miért nem ezt, miért nem amaszt? Van rá magyarázat, mert amikor ő ezt a Vörös Marti ciklust írta, akkor ennek az utolsó darabja úgy végződik, hogy reménytelen, reménytelen, hogy ezt is átvette Vörös Martitól. Gyönyörű vers, egy hosszú ciklus, nagyon-nagyon szép vers, én nagyon-nagyon kedvelem. Na, ez nyitotta meg az utat a költői továbbfejlődéséhez. Van ebben a kötetben egy gyönyörű vers, hát nem tudok mindent felolvasni, csak felhívom a figyelmüket rá, az a címe, hogy Agávé a sziklán. Az agávé az egy trópusi növény, ami sziklák között nő meg, és ez egy metafora, ez az agávé, ez a Kuczka Péter, akit mintegy kivetették az országból a dús lombok és fák és legelők közül, és mint a sziklák között megpróbál tenyészni, és legyőzi a sziklákat, és él, és tovább viszi a saját életét. Ez egy nagyon-nagyon komoly metaforikus vers a Kuczkának. Egyedül volt. Annyira, hogy amikor kértek útlevelet, hogy kimehessenek, ez már 62-ben volt, Olaszországban, mert rettenetesen vágyott oda, nem csak Dante miatt, más miatt is, elutasították. és akkor Kucka elkezdett játszani. Elkezdte írni az olasz verseit, mintha ott járt volna. Ebben az útafolyóhozban egy csomó olasz útleírás van, mintha valóban ott lett volna, hát fantasztikus képzelet, képzelő ereje volt, és elképesztően okos ember volt. Egy szabályos olasz útleírásnak a darabjait olvashatjuk abban a kötetben, amikor még ki sem mozdulhatott itthonról. A három soros strófáknál meg kell állnom, mert neki erre volt egy elmélete. Ő azt mondta, itt már lassan 999 felé haladunk, hogy a 999 a sátán éve, és hogy ő meg fog halni 999-ben, meghalt. De még előtte ezekből a három soros strófákból a következő köteteit írta meg, a Haláltánc címen volt az első ilyen. A haláltánc műfajnak a formáit, követelményeit talán ismerik. Azt lehetne mondani, hogy a halál az egyetlen demokratikus intézmény, aki válogatás nélkül elvisz mindenkit, papot, szegényt, pápát, stb. Holbein csinált egy nagyon szép metszetet, a Kuckát megihlette ez a haláltánc gondolat, meg a Holbein metszetek, és megírta a Haláltánc című kötetét, amiben megírja, hogy a halál járkál fölöttünk, mert a bankok vesznek felettünk az urak, és a mammon, és a bankok fogják eltörteni, eldönteni a sorsunkat. Ez 1996, tehát azért még nagyon az elején annak, hogy milyen világot éltünk mi. A Haláltánc után következett, szerintem élete főműve, a Seregek ura című, én oratóriumnak neveztem el, ez egy holokauszt oratórium. Tulajdonképpen 35-től 45-ig járja végig Európát és a világot pici képekben. A pici képek 3x3 sorosak, és a társadalmat széltibe hosszába, a földrajzi területet is széltibe hosszába bejárja, és leírja azokat az embereket, akik ilyen vagy olyan körülmények között élnek a világháborúban. Elképesztően szép képek vannak köztük. Ha még van időm, akkor ebből azért felolvasnék. Nem ez, nem ez, nem ez. Ez sem. Az a címe, hogy Seregek ura, mert megtaláljuk. Nem. Itt van, mert már... itt van. Igen. Tehát a Seregek ura olyan holokauszt oratórium, amit 35-től vezet Kucka, és megindokolja, hogy ő ezt miért írja. Következő. Ülök az időpartján, sötét vizeknél, fekete ég alatt, Odysseusként a homokba vájt, az alvilágba vezető mély gödörnél, jönnek, tódulnak, tolonganak az árnyak, milliók és milliók, asszonyok, férfiak, gyerekek sírnak némán, hangtalan kiáltoznak, mutatják véres sebeiket, sontá bőré soványul testüket, golyók sötét nyomát, szólani akarna mind, frontokon elesett katona, lágerben megölt elégetett zsidó, végtelen menet kezdet és vég között, azt mondják, beszélj, elég a hallgatás, mondd el, amit tudsz. Ez volt az ő késztetése arra, hogy ezt az oratóriumot megírja. Minden egyes ilyen kilenc soros kis kép egy mondat. Tehát nagyon tömören fogalmaz, nagyon röviden, rendkívül precízen, pontosan tud jellemezni figurákat ebben a korban és ebben a világban. Egy párat jelöltem, amit mindenképpen szeretnék felolvasni, mert jobb, hogyha ő beszél, mint ha én mondom. Vannak ebben a sorozatban olyan darabok is, amiről lehet tudni, hogy ezt már a beteg kucka írta, mert olyan beteg embereknek a képét vázolja föl, ami a saját tapasztalataiból származik. Tehát foltos volt a tüdőm, szívem kihagyott, ereim lüktettek, vizeletem 5 percenként csorgott belőlem, karom, lábam gyenge, alig tudtam felmászni a vagomba, odaszorultam a falhoz, nem volt moccanásnyi helyem, testvéreim testének egyre tömerebb tömegében, levegőm elfogyott, hördültem egyet, észre sem vették, meghaltam, megöltek, de végül is kiölt meg, kinyomta hozzám a többieket, kikényszerítette őket fegyverrel, parancsal, kizárta rájuk az ajtót, kiindította el a vonatot, kinyomta hozzám őket, kiölt meg. Borzalomból van bőségesen, de hogy mennyi érzéke volt neki a szépséghez, és hogy tudtam megjeleníteni, sajnos csak 2 kezem van, de azért meg lesz. Ez egy egészen elképesztő beszélgetés. Mindjárt fogják hallani, hogy kivel beszélget. Széjjel oszlasz, találkozol ott fönt az éggel, köddel, magad is köddé váltan, bárányfelhőkkel, sűrű párákkal, szélben gomolygó esőkkel, hideg áramlatokkal, beléjük olvadsz, hangtalan, pedig jajszó voltál, sikoly, rángatózó, élő, betonra dobott mesztelen test a kemence kék lángjában, kikkel repülsz, kik kísérnek, testvérek, szülők, barátok, ismeretlenek veled egyé váltanak kéményből? Hogy hívtak Füst? Mi volt a neved? Azért mondtam, hogy egy döbbenetes beszélgetés, mert Füsttel általában nem szoktak beszélgetni. Most a legeslegutolsót akarom még elmondani, mert a többiek között is vannak gyönyörűek, de valóban...
De utána még a többi kései kötetéből még egy-egy mondatot tedd meg, hogy mondasz.
Hát az uzmarás megtalálod, én bejelöltem azt is, de most mondom, kevés a kezem. Nem, két kézzel nem lehet keresni.
Ezen túl a többi kései kötetéről még, ha egy-egy mondatot mondanál.
Mármint, hogy a többi...
Kései... könyvéről.
Igen. Jó. Tegyük el ezt a másikat, mert nem tudom elmondani. Tehát ez a holokauszt oratórium. Én mindig el szoktam mondani, hogyha alkalmam van beszélni erről, hogy nagyon érdekes a magyar költőknek a empátiájára, lelkiismeretére jellemző, hogy két magyar holokauszt oratórium született, az egyik Pilinszkijé, a másik a Kuckájé. Egyik sem volt zsidó. Ez egy nagyon paradigmatikus dolog, hogy két olyan költőnk volt, akinek ez a lelkébe, gondolataiba annyira beleette magát, hogy megírták a maguk nagy verseit. No, holokauszt oratórium után Kucka egy újfajta műfajba kezdett, átváltozott Jó Viktorra. Fölvette egy Jó Viktor nevű álnevet. Azért vette föl, mert titkos szerelmeiről írt, és nem akart, hogy a család ezekbe a versekbe belelássa az ő ényét, az ő valódi ényét. És úgy is akartam megjelentetni a kötetet, hogy Jó Viktor titkolt versei. Na most azért, hogy ez hihetővé váljék, megkérte, hogy csináljak vele egy riportot, amiben elbeszélgetek vele, mint Jó Viktorral. Ebben a riportban ő 45 éves, műszerész, műszaki ember, fogalma sincs az irodalomról, tehát nehogy arra gyanakodjunk, hogy hát ez a Kucka Péternek valami köze van hozzá, és ami mondja, hogy semmi, de semmi köze az irodalomhoz, egyszer csak bebukik a szövegbe az, hogy amikor én a Popol Vuhot fordítottam, na itt vége volt. Itt vége volt, mert ha valaki a Popol Vuhot fordítottak, az nem műszaki ember. No. A Kucka Péter titkolt szerelmei címre nagy nehezen sikerült rábeszélnem. Nem mondom, hogy nem értem meg az indokait, mert feleség, gyerekek, az ember nem szívesen írja ki azt, ami a, nem csak a legmélyebb lelke, hanem azon túl is a legmélyebb. Szóval ez két ciklus, ez a kötet, a Kucka Péter titkolt szerelmei. Az első ciklus az ABC-ben sorakozó darabokból áll, tehát A-tól eljut Z-ig, az utolsó az a zsákmány, de a zsákmány már a következő ciklusnak a kezdete, ahol másképpen illeszti a darabokat. Na most nem csak azért, mert időhiányban, hanem azért is, mert nem illik női szájba, hogy ezt elolvassam, most nem vagyok különösebben prűd, de ez nem női szájba való szöveg, ez a Szabó Lőrincnek a legerotikusabb versein nevelkedett költő, valóban tanára volt Szabó Lőrinc, még sokkal erotikusabb és még sokkal szókimondóbb verseiről van szó. Példátlan a magyar költészetében mindmáig. Megjelent, ezt már nem tudta kézbe kapni, 1999-ben jelent meg. Még egy picike mondat, és ez személyesen engem érint. Kaptam tőle egy borítékot, ez már a halál előtt valamennyivel volt. Azt mondta, hogy ne nyissam föl, 2001. március 4-e előtt. Összeadtam ezeket a számokat, és kijött ebből is a 9. Tehát ez az ember, aki olyan okos volt, mint a nap, valami babonásan hitt ebbe a szám misztikába, és azt mondta, hogy akkor nyissam ki, amikor kiadnak a számok 15-öt. Hát akkor kinyitottam, és azt mondta, hogy ilyen szépeket én még nem olvastam. No, hát ez én tudnám elmondani az ő költészetéről nagyon rövidre fogva, de hát tudjuk, hogy más területeken is működött.
És mi lett ezekkel a művekkel, amiket akkor bontottál ki?
Hogy?
Ezt most lehet, hogy csak én nem értem, de amit akkor bontottál ki 2001-ben,
igen,
azoknak a műveknek mi lett a sorsuk?
Azoknak az lett a sorsa, hogy bekerült a Digitális Irodalmi Akadémia Kucka anyagába. Én adtam címet nekik, azt, hogy Amoris Aquatristia, ez két Ovidius műnek a címe, a szerelmek és a keservek. Na most annyit kell tudni hozzá, hogy a latinban az a kapcsolat, hogy atque, az mindig a második tagrésznek a fontosságát emeli ki. Tehát amikor Livius azt írta, hogy Tiberius atque Livia, Nero atque Livia, akkor lehetett tudni, hogy Nero nem kormányzott, hanem helyette anyukája Agrippina, már keverem a neveket, elnézést. Tehát így szól a Tacitus szöveg, hogy Nero atque Agrippina, tehát Agrippina kormányzott Nero helyett. Na most ez a cím, hogy én így összeraktam, az Amoris Aquatristia, ez azt szerette volna jelezni, hogy szerelmes versek, és nagyon-nagyon keserű versek. Most ezt a négy verset ilyen címen betettem a Digitális Irodalmi Akadémia végére, ezzel záródik a Kucka életmű, és hát azt hiszem, hogy szebben nem is lehetne lezárni.
Erika, köszönjük. Hát itt van egy nagyon kvalitásos költő, a szociáltól a történelmi traumákig és az erotikus versekig. A kései költészetét azt ugye sokáig nem ismerhettük, Erikának köszönhetően ismerjük, meg hát ezeknek a később megjelent köteteknek köszönhetően, viszont mégis egy rendkívül közismert szeméről van szó, akinek máig mondhatom azt, hogy rajongó tábora van a irodalom szervezői munkásságának köszönhetően, ez pedig Kucka Péter és a Science Fiction. Sárdi Margithoz gondolok.
Hallatszik. Elgondolkodtam, ameddig Erika beszélt, hogy ez egy egyéni sors. De ott van mellette a másik emberi, a harmadiké, így alakul ki a történelem, hogy az egyedi sorsok összeadódnak. Mert nem ő volt az egyetlen, aki szilenciumot kapott, atályt, ez tehetség eget kér. Az mindenképpen kibudjan, ha nem azon a területen, más területen. Ő meg volt fosztva a publikálás lehetőségétől. Ebben a helyzetben a sokszor emlegetett Pilinszky például verses meséket kezdett írni. Senki ne higgye, hogy abban ő nem tudta ugyanolyan jól kifejezni a gondolatait és a személyiségét, mint bármi másban kifejezte volna. Valahogy úgy hozta a sors, hogy Kucka Péter, akit egyébként érdekelt a technika és az emberi lehetőségeknek a korlátja vagy korláttalansága, az a sci-fi felé vette az irányt, de nem egyszerűen, mint a sci-fi alkotója, noha írt ő sci-fit, de nem ez volt a lényeg, hanem a szervező tevékenysége. És kiderült, hogy remek szervező. Nem akarom a részleteket itt elsorolni, mert túlságosan ismertek.
Ahhoz, azért egy-kettőt soroljál.
Hát egy-kettőt soroljunk. Tulajdonképpen nem arról van szó, hogy sci-fit azelőtt nem írtak volna, vagy nem tettek volna közé, de igen. Írtak sci-fit, és tettek közé sci-fiket, de ő volt az, aki ezt egy önmagát szemlélni kép irodalmi ágazattá szervezte, amelyben az írók ismerik egymást, és az olvasóközönség ismeri az írókat, és számít a munkáikra. Ez volt a nagy különbség, hogy nem egyedi művek jelentek meg különböző kiadóknál, sok ritkásan, hanem megszervezett egy irodalmi ágazatot.
Ez már a Galaktika története?
Hát nem, tulajdonképpen nem. Tulajdonképpen ez már megjelent, megkezdődött a Riadó a naprendszerben című kötettel, aztán a 65-ös, ha jól emlékszem. És hát az egy remek művő. Most valamelyik nap ránéztem, hogy interneten, hát reménytelen hozzájutni egy kötethez, hát teljesen reménytelen. Úgyhogy ez még most is kiváló, mert kiváló szerzőknek a kiváló munkái vannak benne. Őt az, de tudjuk, hogy sok véletlen vezette a Móra kiadóhoz, és bizonyos értelemben a véletlen segítette hozzá egy technika kedvelő államtitkárnak a személyében, hogy ő rábízták a sci-fi művek kiadását. De mondom, teljesen mindegy a tehetségnek, hogy hol bontakozik ki. Ő ott bontakoztatta ki a szervező tehetségét, kiadvány sorozatokat szervezett, egy Kozmosz Fantasztikus Könyvek volt az első, az talán 68-ban kezdődött, de hát legalább egy fél tucat sorozatot szervezett ő a 60-as évektől a 80-as évek végéig. De hát a legnagyobb, legismertebb alkotása az a Galaktika létrehozása, ami először antológia formájú volt, és inkább ilyen kvartálnyi, ilyen negyedéves kiadványnak számított, és csak 85-ben vált folyóirattá, tehát évente, nagyjából havonta megjelenő folyóirattá. Már ez is nagy szolgálat, de igazából azt kell mondanom, hogy ennél mélyebben rejlik az ő szolgálata, amit ezért tett. Az első és talán a legfontosabb, hogy nagyon ismert, nagyon értékes életműveket hozott be Magyarországra, és tett közzé magyarul. Remek szerzőket, már ebben a Riadó naprendszerben is ugye kiváló szerzők foglalnak helyet. A Kozmosz pedig a Asimov kötettel, a Halhatatlanság halálával indult, ami szintén remek mű a maga nemében, és sarkalatos műve a sci-fi irodalomnak. És közétett Clarkot, Bradburyt, a szocialista táborból is tett közé olyan szerzőket, akik nem voltak tiltó listán, de csak bizonyos kurtításokkal jelentettek meg a maguk idejében. Hát ilyenek voltak a Sturgacki fivérek, vagy hát ugye a rejtélyes illetőségű Kir Bulicsov, akiknek szintén hát a műveik olyanok voltak, hogy Magyarországon óriási felfedezés volt a megismerésük. A másik, Azért a szocialista tábornak is megvoltak a maga előnyei ezeknek az összeköttetésteknek. Magyar szifi szerzőket megjelentette a baráti országoknak a nyelvén, ő maga is publikált németül, nek is jelent meg műve németül, de jelentek meg csehül, szlovákul, lengyelül, de hát a szocialista táborban kötelező viszonosság alapján magyar szerzők is ismerté váltak külföldön. És tegyünk meg hozzá még valamit. Ő fordítatott. És ezzel nem csak ő választotta ki, hogy mi szerepeljen a kiadványok között, hanem egyúttal foglalkoztatott olyan sorstársakat, akik egyébként publikáláshoz nehezen jutottak volna, mint a szintén Büntiben lévő Göncz Árpádot például, ami nem utolsó szolgálata volt ebben is. Nagyon magas művészi színvonal jellemezte ezeket a műveket. Ő nagyon igényes ember volt, nem volt türelmes, ezt egy pillanatig sem állítjuk, nagyon magas igényeket támasztott a kiadványokkal szemben. Tény, hogy kevesebb mű jelent meg akkor tájt, mint most évente, de annak hatalmas volt az olvasótábora, főleg értelmiségi olvasótábora volt, és hatalmas volt a példányszáma a Galaktikának és a környezetében megjelenő regényeknek is, ma már legendának számító hatalmas példányszámokkal.
Milyen filozófia vagy jövőkép bontakozik ki a kuckaféle Galaktikából, ebből a sci-fi univerzumból?
Nagyon sokféle szerzőt közölt, és nem csak sci-fit, ez most talán nem világos, hogy ő bár nem volt igazából barátja a fantazinak, azért fantazi írásokat is közölt. Jaj, jut eszembe. Hát Borges először nála jelent meg, nem a magas irodalomban, hanem a sci-fiben jelent meg. De hát ő sok mindent föl tudott használni, vagy meg tudott jelentetni, amit a nem sci-fi irodalom nem. Hát, ami a jövőképét illeti, na, ez nagyon vegyes.
Mivé lett a Föld?
De azért alapvetően azért az emberben hitt és bízott. Azt nem hitte, hogy Diadalút lesz, tehát az már réges-rég a múlté volt az az elképzelés, már akkor, hogy a Diadalút lesz az ember. Noha még az irodalom csinálók, vagy az irodalom vezetők, a kulturális kormányzat még továbbra is azért támogatta a sci-fit, mert feltételezték, hogy vagy a tudomány mézes kanalaként fog szuperálni, és akkor ilyen a fiatalság számára ilyen epikumba bújtatott tudományos ismeretterjesztés lesz, vagy pedig megmutatja az emberiség jövőjét, amiben a jó, a szocialista, kommunisztikus világ, és a rossz, a gonosz imperialisták. Na most ez az, ami totálisan hiányzik a Galaktik alapjairól, és hát azt hiszem ez volt a jellemző rá, hogy alapvetően az emberben, mint emberben hitt, ez független attól, hogy a konkrét embereket esetleg nem becsülte olyan sokra, de nem volt pesszimista az emberiség jövőjét illetően.
Margit, te a 90-es évek óta vezetsz egy tudományos fantasztikus irodalmi szemináriumot. Hogy ismerkedtél meg Kucka Péterrel?
Hát én bizony meg se tudom már mondani, hogy hogy vettem magamnak a bátorságát, hogy elmenjek hozzá. Amikor annak idején ezt a szemináriumot elindítottuk, akkor csináltunk egy fontosnak tartottuk, hogy kutathatóvá tegyük a sci-fi irodalmat. Ilyen irodalom, leendő irodalomtanárokat és irodalomtörténészeket tanítottam, és úgy gondoltam, hogy tőlük várható az, hogy megtegyék azt, amit senki más nem tud. Semmilyen rajongója a sci-fi irodalomnak nem tud megtenni, hogy kutathatóvá tegye a sci-fi irodalmat, amihez bibliográfia kell, metodika kell, és mi ezt a nyilvántartásnak a lehetőségét egy kódlista alapján tettük meg, tehát a sci-fi irodalomnak a tematikáját egy hosszú kódlistába foglaltuk, a műveket elláttuk a tematikájuk alapján kódszámokkal, hogy összemérhetővé tegyük őket, és a kutató ne legyen a saját emlékezete hézagaira bízva, hogy megtalálja-e az összetartozó műveket. Hát ezt akartam neki megmutatni, és ezzel sétáltam be hozzá a 90-es évek elején valamikor a Mura kiadóban. Ő addigra már elég kesernyés ember volt, és nekem rossz pontjaim is voltak, ezt akkor még nem is voltam tisztában. Egy az, hogy a tudomány képviselője voltam a szemében, akiknek a részéről őt azért érte nem kevés piszkálódás. A másik az, hogy azért elég hamar kiderült, hogy én az egyetemen orosz szakot végeztem, és ez az ő szemében szintén nem volt pozitív. Voltak a környezetében néhányan, akik orosz szakot végeztek, minket
csak... De földelkivel, azért oroszos, igen.
Az
hát
az
igen.
Az, Majakovszki volt a kedvenc költő.
De mindjárt átadom neked, ez volt.
Persze, ez majd elmeséled, ezt viszont nekem, tudom, mert hát de te is elmondod majd, amikor átadom neked a mikrofon, hogy minket csak így nemes egyszerűséggel KGB-seknek nevezett. Mindazáltal a kódlista, amit eléje terjesztettem, az, miután elgondolkodott fölötte, nagyon megnyerte a tetszését, és utóbb azt mondta nekem, hogy ha most kezden el a sci-fivel foglalkozni, ő is ennek a kódlistának az alapján foglalkozna vele.
Hogy élte meg, még egy kérdést engedj meg, hogy élte meg a rendszerváltás utáni paperback science fiction hullámot?
Hát ezt nem csak ő, ezt mindnyájan tudtuk, hogy ez a hatalmas szakadékja a magyar sci-fi történetének, és amikor ő meghalt, még nem is látszott, hogy ebből lehet kimászni. Akkor még bizony úgy tűnt, hogy ebből a mélyütésből nem áll föl a magyar sci-fi irodalom, mert tömegével jöttek be minősíthetetlen minőségű kiadványok, amit ő addig távol tartott, mert igényes ember volt, az most beömlött korlát nélkül, mert nem volt többé erre korlát, és az olvasók közönség elveszítette az érdeklődését, nem volt többé iránymutatás. A galaktika időszakában mi azt tudtuk, hogy amit ez a kör fémjelez, az minőség, az bátran megvehetjük. De utána nem találtuk az aranyat ebben a szeméthegyben. Nem lehetett megtalálni. És hát nyilvánvalóan a vásárló erő is csökkent. Az íróknak a lelkesedése is megcsappant. Hát azért ugye tudjuk, ezt már azóta már sokszor sokan elmondták, hogy ha a madár látja, hogy hasztalan esik fütyörészése, élelméről gondoskodik és elhallgat. Azért számos sci-fi író hallgatott el akkor, és utána már csak elvétve egyszer-egyszer, talán felkérésre írt.
Azt hiszem, hogy az Időhídján volt az a kötet. Akkor élt még Kucka, vagy az már a halála után?
Az már a halála
után. De a Kucka iskolát gyűjtött,
de az ő nevének dedikáltuk a kötetet.
Igen. És drága barátaim, meg kell mondjam őszintén, hogy talán észrevették, hogy egy kicsit unortodox ez a kerekasztal beszélgetés, mert egymás után adok szót. Egyrészt szögletes az asztal, másrészt pedig ül közöttünk egy anekdota mester. Tehát én tudtam, hogy ha Földel kivel szót kap, akkor mi egyáltalán nem fogunk szót kapni. Ő viszont nagyon régóta ismerte Kucka Pétert, mint műfordító, úgyhogy nyilván most érjük arra, hogy arra rá, hogy Kucka Péter az ember.
Hát igen, hát nem tudom, de elég erős a hangon.
De azért tartsd közel a mikrofon.
Most én abszolút KGB ügynök voltam, mert negyed évszázadot töltöttem el a Magyar Írók Szövetségének családias, de pékétlen társaságában, és mint a külügyi osztályunk kezdetben külügyére, azután osztályvezetője, hát Kucka Pétert utaztatta, meg szervezte neki a különböző találkozókat. elég közel kerültem hozzá emberileg is, ez révén a családi kapcsolataim okán is, és én rájöttem arra, hogy Kucka Péter lehet, hogy a, nem veszített el az eszményeit. Van egy ilyen gyanúm, akármit mondanak róla, hitt abban, hogy itt egy jobb és szebb világ lesz, sőt, talán az eszmét se veszített el, erről is úgy vannak sejtéseim, és ami viszont érdekes, hogy miért lett ő szifi rajongó. Hát én ezt nem politikában magyaráznám. Én ezt azzal magyaráznám, hogy a 60-as években...
Hallható Iván hátul is?
Hallható. A mikrofonban. Tehát avval az... Jó. Szóval a 60-as években azért a világban volt egy ilyen hit, hogy mégiscsak lesz itt valami, ha nem is, ha hidegháború nem lesz, de esetleg lesz valami. És ennek a hitnek a vonulatán elindult a science fiction, a fantasztikus irodalom, ami valamilyen szebb, jobb és érdekes jövőt villantott föl, és a Kucka Péter úgy érezte, hogy, és joggal úgy érezte, hogy ez az irodalom érdemes és érdemleges, és meg kell ezt mutatni, mert valóban talán valami lesz ebből a világból, hogy aztán mi lett belőle, az egy nagy bummal ér véget, vagy azt nem tudjuk, de majd kiderül. És amit itt a Margit mondott, nagyon pontosan tudta, hogy ki milyen érték. Például itt visszatérve, hogy ilyen oroszból, angolból, németből fordítottam, de többnyire oroszból, ő pontosan tudta, hogy az orosz irodalomban ki az érték. Pontosan tudta a Strugackijékat, és az az érdekes, hogy mondtad, hogy hát ő, én fordítottam több Strugackit, és sosem azokból az anyagokból fordítottam, amit a szovjet szerző jogvédő ügynökség elküldött, vagy ami megjelent. A Péter, mert én bementem a Péter, és előhúzott a szatyrából egy ilyen dossziét, amiben szerzői tollas javítások voltak. Az Isten tudta akkor ellenőrizni, hogy ki miből fordított, mert azért a mennyiség ugye nem tűnik föl, már azért sem, mert a fordítás mindig egy picivel több. Tehát, hogyha több volt a magyar fordítás, a kihúzásokat nem is kereste vissza a kutya se. Úgyhogy erre jó példa az, hogy a műveimből most élő klasszikus lettem, sajnos már koromnál fogva, hát több könyvet újra kiadtak egy sor javítás nélkül is. Tehát ő volt az ember, aki a jéghátán is megélt, és akit ha kikergettek az ajtón, akkor bemászott az ablakon. Ez egy nagyon derék dolog volt tőle, mert mindent el tudott érni. Én tudom, hogy a többször átkeresztelt minisztériumba, ha ő megjelent a külügyi részlegnek a folyosó, akkor eltűntek az emberek. Mert ő el tudta érni azt, és ez egy nemes ügy volt. Hát én is tudom, hogy mi mindent kellett kitalálni ahhoz, hogy valahogy el tudjon jutni ide, vagy valakit meg tudjon hívni ebből, vagy abból az írói körből. Ő ezt elérte, és szerintem ez egy tisztességes dolog volt, mert jó ügyet szolgált. Úgyhogy akárhogy is vesszük. Na most, amikor jött ez a... Őnek jó érzéke volt az üzlethez, de mégsem volt jó érzéke annyira, mert jött a rendszerváltás, és a rendszerváltás szabályosat így elsöpörte a magyar kiadói struktúrát. Tudnék, az a Mora kiadó, ahol ő dolgozott, az egy intézmény volt. Ott pontosan tudták, hogy mi jelenik meg, mi sok könyvet olvastunk mindenfelől, bolgártól, csehig, és angoltól, franciáig, és tudták a kiadói emberek, hogy mi az érték. Most egy magánkiadó, van egy szerkesztő, meg van egy igazgató, meg egy nyomdai előkészítő, az erre nem képes. Ezek igenis kulturális fórumok voltak, ahol megtaláltuk azt, hogy mi az, ami érték, és Kucka Péter megtalálta a bolgárba, a csebbe is, a makedóma is. Hát én tudom, olyan orosz, szovjetunióbeli nemzetiségi írókat fedezett fel, ami, hogy így mondjam, hát eszébe nem jutott volna bárkinek is. És ő vállalt ennek a megjelentetését, és jól is sikerült. Úgyhogy ha 90 ezer példány körül volt a Galaktika, azért az egy jelentős szám, és hát én amikor Strugackit fordítottam, a Kozmos sorozatban 80 ezer példányban jelentek meg. Hát most bármelyik kiadó a földhöz verni egy bizonyos testrészét, hogyha ennek a tizedét el tudna adni egy könyvből. Na most azért hozzá kell tenni, hogy ehhez hozzájárult az a fajta kulturális légkör, ami akkor volt, és Kuckának szerintem ez volt a nagy érdeme, hogy el tudta hitetni a leghülyébb fafejű emberekkel is, hogy ez az irodalom, és igaza volt egyébként, ez az irodalom érték, ez az irodalom értünk van, ez az irodalom, még ha azt mondjuk, hogy diktatúra, mert akkor is mond az embereknek valamit, ez értünk szól, és ez nekünk segít, igaza volt. Ez az irodalom értünk szólt, ez az irodalom nekünk segítette a tisztánlátásunkat, az emberséges gondolkodásunkat, a világról való képünket segítette, mert akárhogy is veszük, ez nem a gonosz irodalom. Lehet, hogy a mostani könyvnek egy jelentős része ezzel a dologgal játszik. Ő mindig, még egyszer mondom, tiszta eszményeket keresett az irodalomban, a verseiben is megtalált, és a kiadott művekben is. Ezért kellett tisztelni és szeretni, úgyhogy én nagyon szerettem, és nagyon becsültem, és egy jó párszor utaztam is fel, meg részt vettem.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy milyen volt vele egy munkafolyamat, mondjuk.
Hát a munkafolyamat az nagyon érdekes.
Egy Tugacki kötet.
Hát az egy, először az, hogy bízott abba, aki tudott fordítani. Most nem csak bennem, hát sokan fordítottak, Göncz Árpád, meg nagyok is. Kettő, ő megérezte. Szóval valahogy meg, nem tudom, hogy én nem tudnám így megérezni, hogy ő megérezte. Egy azerbajdzsán író, hogy érzi meg, hogy tehetséges. És megérezte, meg voltak neki éces géberei, hisz természetes, hogy egy kucka jól tudta, hogy a kapcsolatteremtés az irodalmi, kiadói, politikai szerkesztésnek a titka. Neki voltak emberei mindenütt a világon. A magyar irodalom, oroszországi fordító is küldtek neki éceszeket.
Ezt hogy tudta kiépíteni?
Hát úgy tudta ki, hogy jöttek ide és találkozott velük. Hát segítettem én is neki ebbe természetesen, hogy belefért, de ő pontosan tudta, hogy kik azok, akik Hiés Gyulát, kik azok, akik Németh Lászlót fordítottak, a Voronkina, ez az amaz, és ezektől jöttek a dolgok. Azon kívül nem szifibe gondolkodott, ő egészébe gondolkodott, tehát én fordítottam neki fantazit is. Tehát ő gondolkodott Orwelltől Déri Tiboron át. Zsoldos Péterig gondolkodott a szifibe. És természetesen annyira realista volt, hogy eszibe nem jutott elhinni azt, hogy a Vénuszon denevér formájú fütszóval beszélgető lények, értelmes lények élnek, hogy Botonból is György találta ki, de azt se hitte, hogy a marsi csatornákat valaki kiásta. És hát a majmok bolygójáról is tudta, hogy majmok legfeljebb a földön vannak közöttünk, de ott a bolygón nem. Hát egy hótrealista ember volt, és ez a hótrealizmusra segített őt abba, és az abszurdum, hogy egy nem hótrealista műfajt fölvegyen, hát a Strugacskék összes könyve nem science fiction. Ezt mindenki tudja.
Társadalomkritika?
Ez egy abszolút társadalomkritika. Az utolsó könyve, a Sárta Sors, ami 92-ben jelent meg a Morrában, hát annál jobb bírálata és hitelesebb leírása a Brezsnyev korszaknak, hát én 20-valány évig dolgoztam velük kapcsolatban, nincs is. Azt is kéziratból fordítottuk meg, érzem, úgyhogy, de átment és végül megjelent. Én szerintem neki egy csomó dolgot, ha most élne, biztos egy kicsit csóválná fejét és joggal, mert hisz, amit ő elképzelt, nem egészen úgy valósult meg, de hát amit ő letett az asztalra, szerintem egy olyan érv, amit nem lehet tagadni.
Te mely időszakban voltál vele sűrűbben kapcsolatban?
Hát én a 70-es, 80-as években voltam, és ha megengeded, én elmondanám ezt a búcsú találkozásunkat.
Erre akartalak megkérni.
Ugye 89-ben megtörtént a rendszerváltás. És ugye a Péter, én akkor már kifelálltam az Írószövetségben, éreztem, hogy összeomlik a kulturális struktúra, a család, élni kell, kész vége. Ne temessen el engem, másokat temessenek. És akkor találkozok a Péterrel, és mondja, hogy te ide figyelj, Iván, azt mondja, te remélem, észrevetted, hogy egyre több tanácskozás is ilyen. Én összejövettem, mondom, igen, észrevettem, Péter. Te Iván, de egyre kérlek csak, hogy ha lehet, nem menj el ezekre. Mondom, Péter, hát persze, hogy nem megyek el, köszönöm az atyai gondoskodást. De tudod, Iván, ezt a gondolkodott, mert azért mégis az Írószövetségben osztályvizet, hogy néha el kell menned, úgyhogy hát menj el, de ne szólalj meg. Mondom, jó, Péter, hát elmegyek tényleg, meg kell pofa vizit, megmutatom magam, bájosan mosogok, azt nem szól kezdőt sem. Azért ül a Péter vakar, hát tudod, Iván, azért mégiscsak, hát eldézve szólj, hát a te pozíciódban néha meg is kell szólalnod majd. Hát mondom, hát nézd, hát vettem észre. Szocialista, realista irodalom, hogy vitatkoztunk Kubában, miközben vártuk, hogy kijussunk a Varadéróba, vagy a Tropikánába, mondom, valahogy. Igen, de szóval, ha felszólalsz, akkor úgy beszél, hogy nem mondjál semmit. Mondom, Péter, már hozzánk hát az egész politikai bizottság előadást tartani. Tudok úgy beszélni, ha akarod, órákig, három nyelven mondom, nem volt. De tudod, Iván, most magunk között vagyunk, szóval. A legfontosabb, ne menj ki az utcára, ha lőnek. Ezt a bölcsességet életem végéig megőriztem, ezért tudtam 15 évet átélni a Magyarország ülésben. Nem mentem ki az utcára és a patkóra, amikor lőttek. Hát és most még mindig fordítok. Kucka Péter nekem ezt az arszpolitikát adta, és minden évben ez van benne. Higgyünk az eszményeinkbe, higgyünk. Ha nem hiszel, akkor nem érsz egy kutya fülét se.
Érdekes, egy nagyon bátor ember, és egy nagy túlélő mellett együttvéve.
Hát egy nagy túlélő volt, mondom, ő tudta, hogy hogyan az emberekkel bánni. Én nem láttam. Jó, sokan szitták, hogy ilyen, meg a sztalinista módszerekkel, meg zsarnokoskodó. Hát melyik szerkesztő nem zsarnok? Hát melyik nagyíró nem zsarnok? Hát 20 év alatt megtanultam. Egy írónak nem mondhatod azt, hogy nem jó a műved. Mert akkor halálra, életed végéig az ellenséged lesz. Péter ezt pontosan tudta, hogy hogyan csinál, jó csinálta. Isten nyugosztalja, és remélem, hogy nem feledkeznek rá. És nagyon jó, hogy itt a, irodalmi múzeum emlékezik ilyen emberekre, mert ő, most egy kicsit durva leszek, nem durva, egy kicsit szemtelen leszek, mert ő már bekerült a, hogy így mondjam, a halhatatlanságba. Mindenki tudja, hogy Kormos Pistának volt egy nagyon érdekes kis gyűjtemény, ilyen bökversek, meg különböző írókról. Jó vitriolosok persze. Na most, Kucka Péterről is született. Elnézést kérek a családtól, tiszt, ez, aki oda bekerült, az már halhatatlan. Azt mondja, Káka tövén költ a Ruca, Kónya tövén költ a Kucka. Na most, aki tudja, ki volt a Kónya, és egy pillanatig nem sértődik meg ezért. Halhatatlan lett, még ebbe is.
Iván, nagyon köszönöm. Erika, és milyen a te személyes Kucka Péteret, hiszen te is már utaltál rá az elején, hogy ismerted személyesen, de ha erről még egy picit mesélnél.
Valamilyen...
Mikrofonba?
Akármilyen hülyén hangzik, én nagyon tiszteltem őt. Szóval szerettem is, de olyan mélységből néztem a magasságba, amikor vele beszéltem, elképesztően okos volt. Azonnal átlátta, valaki át akarta verni, lesöpörte, és annyira okos volt, hogy arról a kötetéről még nem is beszéltem, a Határvidék című kötetéről, amiben zseniális tanulmányai vannak. Még a Brigitte Bardot kebleiről is ír, hogy ez milyen fantasztikus merészség volt a Brigitte Bardottól, hogy úgy állt oda a fényképészhez, egy kicsit megemelte a kebleit, amikor már ereszkedtek. Szóval elképesztő sok mindent tud. Ez a kötet, ez úgy kezdődik, hogy egy pohár víz kapcsán elkezd elmélkedni a víz szépségéről. És akkor ebben benne van a tenger, benne van minden, amit... A vége az a csillagos égboltról elmélkedik, hogy milyen gyönyörű a csillagos égbolt. Tehát elmond mind a kettőről mindent, milyen szép. És akkor ő, aki foglalkozott esztétikával, igényelt az esztétikát, igényelt a tudomány, azt mondja, hogy miért szépek ezek? Ki a fene tudja? Szóval ezzel kezdődik, és ezzel végződik a nagy tudományos kötete. Szóval, na, imádni lehetett tényleg. Ennél személyesebbet nem tudok mondani.
Ez végszó gyanús, de nem tudom, hogy szeretnétek-e még valamit hozzáfűzni, ha már így ilyen szögletes kerekasztalnál ülünk. Akkor ez végszó gyanús, és végszó is.
Kucka Péter, itt állunk. Itt állunk, élünk. Mögöttünk elsüppett évek, elvontságokká csupaszodott idők, villámok, homály, fogságban megcsillanó fénypont, segítő emberi arc, váratlan perce a szeretetnek, csalódások ecetes illata, makacs bánat ütései, hosszú, nehéz böjtje jóságnak, hangot némító tapasztalat, könnyek, halottak kísértő árnyai, törött oszlopok, alaktalan halommá rontott, tervek, álmok, vágyak, múltunk rommező. Háború dúlt a városunkat. Tűzvész a tetőket, fosztogatók túrták fel házunkat, és mi magunk is hányszor pusztítottuk időnket s egymást. Kivágtunk fácskát, kitéptünk virágot, de maradtunk, voltunk. Összetartozunk, örökre külön-külön és együtt, egymásba kapaszkodó testek és lelkek. Hagyjuk el, kedvesem, fájdalmainkat. Őrizd minket, mint eddig, és bocsáss meg. Nézd, az ablakból nekünk integetnek, és kiáltoznak szeretteink. Intsünk vissza nekik. Rakjuk le nehéz batyuinkat. Ne félj! A körülöttünk sűrűsödő éjszakától karolj erősen belém. Engem még bír a lábam. Maradt elég erőm. Látod? arra visz utunk, az út a folyóhoz. Frederick Brown, vége, fordította Kucka Péter. Jones professzor évekig foglalkozott időelmélettel. Kulcsegyenletet találtam, egyszer így szólt lányának. Idő egyenlő mező. Gépet csináltam, íme. Időmezőknek manipulálásához használható gépemmel fordíthatjuk előre és hátra, jövőbe és múltba. Beszélt. Közben gombot nyomott és folytatta. Indul. Most visszafelé megyünk. Időmezőnk megfordul, időmezőnk. Megyünk visszafelé most. Indul. Folytatta és nyomott gombot közben. Beszélt. Múltba és jövőbe, hátra és előre fordíthatjuk gépemmel. Használható manipulálásához időmezőnek íme. Csináltam gépet. Mező egyenlő idő. Lányának szólt így egyszer. Találtam kulcsegyenletet. Időelmélettel foglalkozott évekig. Professzor Jones. Vége.
Köszönjük szépen, és számomra mindenképpen újdonság lesz az a kis kiállítás, amit láthatunk Kucka Péter kapcsán, úgyhogy én elmegyek megnézni. Köszönöm mindenkinek a részvételt. Köszönöm szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm, és nem csak ott a tárlókat ajánlom önök figyelmébe, hanem itt mögöttem a grafikákból, a festményekből is van két darab kiállítva, azt is érdemes megnézni.
The robots. We are the robots.